Helyünkön maradva hallgassuk meg Rút könyvének a harmadik részét. Egyszer azt mondta neki, Rútnak, az anyósa, Naomi, lányom, majd én keresek neked otthont, ahol jó dolgod lesz. Nézd csak, Boáz, a rokonunk, akinek a szolgáló lányaival voltál, ma éjjel árpát tisztít a szérűn. Mosakodj meg, kend meg magad, vedd föl a ruhádat, és menj le a szérűre. Ne mutatkozz az előtt a férfi előtt, amíg be nem fejezte az evést és az ivást. Amikor lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol lefekszik. Azután menj oda, hajtsd fel a takarót a lábánál, és feküdj oda. Ő majd megmondja neked, hogy mit csinálj. Rút azt mondta neki, megteszem mindezt, amit mondasz. Le is ment a szérűre, és mindent úgy csinált, ahogyan az anyósa parancsolta. Boáz evett, ivott, és jól érezte magát, aztán elment, lefeküdt a garmada szélén. Rút ekkor odalopódzott, felhajtotta a lábánál a takarót, és odafeküdt. Éjféltájban a férfi följött, és megfordult. Akkor vette észre, hogy egy asszony fekszik a lábánál. Megkérdezte, ki vagy te? Az így felelt, én vagyok Rút, a te szolgálólányod, terítsd rá ruhát szárnyát szolgálólányodra, mert te vagy a legközelebbi rokonunk. Ekkor azt mondta Boáz, áldjon meg az Úr, lányom. Hűségedet most még jobban megmutattad, mint korábban, mert nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. Ne félj hát, lányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen mindenki tudja népem kapujában, hogy derékasszony vagy. Igaz ugyan, hogy közeli rokon vagyok, de van egy nálam közelebbi rokonod is. Maradj itt éjszakára. És a holnap az vállalja érted a rokoni kötelezettséget, hát vállalja. De ha nem akarja vállalni érted a rokoni kötelezettséget, akkor az élő Úrra mondom, én vállalom, feküdj hát itt reggelig. Visszafeküdt hát a lábához reggelig, de fölkelt, mielőtt az emberek fölismerhették volna egymást, mert Boáz úgy gondolta, ki ne tudodjék, hogy ez az asszony idejött a szérűre. Akkor ezt mondta, add csak ide a rajtad levő nagy kendőt, és tartsd ide. Ő oda tartotta, Boáz pedig kimért 6 mérték árpát, és feladta a vállára. Ő maga pedig bement a városba. Amikor Rút hazajött az anyósához, az megkérdezte, mi történt, lányom? Ő pedig elbeszélte neki mindazt, amit a férfi vele tett. Majd ezt mondta, ezt a 6 mérték árpát adta nekem. Ezekkel a szavakkal. Ne menj üres kézzel az anyósodhoz. Naomi ekkor ezt mondta. Maradj nyugton, lányom, amíg meg nem tudod, hogyan dől el ez a dolog. Mert nem nyugszik az a férfi, amíg végére nem jár még ma ennek a dolognak. Na most még mielőtt valaki azt gondolná, itt nem egy brazil szappanoperából olvastam egy fejezetet, jó? Tehát nem az volt, hogy Esmeralda, osonj be Fernandóhoz éjszaka. De egy kicsit hasonló volt, egy kicsit hasonló volt. De ami történik, az a Biblia leggyönyörűségesebb szavára mutat rá. Mondom ezt én, mint ószövetséges, aki a Biblia első részével foglalkozom elsősorban. De meggyőződésem, hogy az a szó, amit ma körbe fogunk járni, az a Biblia leggyönyörűségesebb szava, és sokkal szebb, mint a brazil szappanoperák. Úgyhogy remélem, izgatottan várjátok a találkozást ezzel a szóval. Előtte, hogy mindig egy kis kortörténet következik, úgyhogy kérném szépen a diákat, ismerkedjük meg egy pár furcsa, nekünk idegen szokással, ami ennek a távoli népnek az életét kellett volna, hogy vezényelje. Az első ilyen szokás az a megváltó rokon, vagy héberül Goél szokása. Kérném az első klikket. A megváltó rokon az a valaki volt, aki igazságot szolgáltatott a nyomorult helyzetbe került, önmagán segíteni nem tudó családnak. Ugye ott volt az Isten népe Izraelben, és bizony előfordult egy családdal, aki az Istentől kapott földön gazdálkodott, hogy nehéz helyzetbe jutottak. Mondjuk meghalt a családfő, mondjuk nem volt jó a termés, valaki bántotta őket. Történt valami, amikor ők képtelenek voltak reagálni. És ez a megváltó rokon, a legközelebbi férfi családtag volt az a valaki, akinek a mózesi törvény szerint az volt a kötelessége, hogy oda, abba a szituációba belépjen, és minden lehetséges módon segítsen. Egy kicsit, mint ma is kéne lennie a dolgoknak, hogyha egy családban például egy testvérnek valami baja van, akkor a másik testvér a segítségére siet. Hát sajnos nincsen mindig így, de ugye az embernek a jó érzése is az diktálja, hogy így kéne lennie a dolgoknak. No, ez a megváltó rokon volt az, aki igazságot szolgáltatott, a nyomorult helyzetbe került, önmagán segíteni nem tudó családnak. Feladatai közé tartozott az idegen kézre jutott nagycsaládi birtokok visszaszerzése és az eredeti tulajdonviszonyok helyreállítása. Tehát, hogyha egy család például eladta a földbirtokát, akkor a megváltó rokonnak, az volt a kötelessége, hogy ezt visszavásárolja, és aztán bizonyos idő elteltével visszaszolgáltassa ennek a családnak. Tehát a megváltó rokon, ez a feladat, ez nem egy ilyen nyereséges dolog volt, ez nem egy előnyös dolog volt, ez egy áldozat volt. Egy olyan feladat, amit megtettem a családomért, hogy az Isten által alkotott rend helyreálljon. Föltesszük a kérdést, hát hogyan írhatja elő Isten azt, hogy valaki áldozatot vállaljon a családtagjaiért? Hát úgy, ahogy tegnap beszélgettünk, úgy, hogy Isten gondot visel. Mondtam nektek tegnap is, de mondom ma is. Ha valaki Istenbe vetett hittel áldozatot hoz, arról Isten tud, képzeljétek el. Amikor így karácsony előtt egy nagyobb adományt küldesz mondjuk egy gyermekeket segítő szervezetnek, és bizony megérzi a pénztárcád, jó hírem van, valaki tud róla. És ez a valaki képes megtölteni a pénztárcánkat pont amennyire kell. És amikor az idődből, meg az erődből áldozatosan segítesz valakinek, méghozzá úgy esetleg, hogy a sajátodra nem is jut már idő vagy erő, valaki tud róla. A világ teremtője, a gondviselő Isten. Ő tud róla. És majd a szükség idején ő küld hozzád valakit, aki neked segít. Isten hitet és áldozatkészséget kért a megváltó rokontól, akinek a feladata volt, hogy mindezt visszaszerezze és helyreállítsa. Persze, hogyha valaki meghalt, és nem volt örökös, akkor a megváltó rokon megvásárolhatta, és az övé lett, övé maradt. Nézzük a következőt. Visszavásárolta a szükségből eladott földterületet, és ha valaki szegénység miatt adós rabszolga lett, a családtagot kiváltotta. Na ez a megváltó rokon. És majd látni fogjuk, hogy mi köze van ennek a Rút harmadik fejezetéhez. Nézzük a következő diát. Goél lehetett a férfi testvér, apai nagybáty, vagy például unokatestvér, a legközelebbi segíteni képes férfi rokon. Ez volt a megváltó rokon. Nézzük a következőt. Ez pedig a sógorházasságról fog szólni ez a dia. Ja, még írtam még egyet, elnézést. Szeretetből, felelősségtudatból és Isten iránti engedelmességtől indítva azt tette, amit Isten látott helyesnek. Következő. Isten és a családtagjai iránti elkötelezettsége miatt áldozatot hozott másokért. Következő. Megszabadított másokat nyomorúságos állapotukból. És végül a jubileum évében mindent visszaadott a megváltott családnak. Hát nem csak, hogy segített, hanem amikor eljött az izraeli időszámításban az 50. év, akkor mindent visszaadott. Eltörölte az adósságot. És akkor itt jön a sógorházasság intézménye, ami aztán nagyon furcsa és nagyon szokatlan nekünk. Nem olvasnám föl ezt a hosszabb részt, ez az 5 Mózes 25-től 9-ig terjedő része, de ez lényegében arról szólt, hogyha férfi testvérek együtt laktak, és a legidősebb férfi testvér, aki házas volt, az meghalt, akkor a következő férfinek a kötelessége volt az özvegyet feleségül venni, és jogilag az első születendő gyermek az az elhunytnak volt a gyermeke. Ez volt a sógorházasság intézménye. Ez kötelező érvényű volt, sőt, ha valaki ezt nem tartotta be, egy nagyon furcsa szertartás során alázták meg, lehúzták a szandált annak az illetőnek a lábáról, aki nem vállalta a kötelezettséget, és még arcon is köpték. Kérdezték a diákjaim, miért húzták le a cipőt? Hát azért húzták le a cipőt a lábáról, mert képletes módon nem volt hajlandó beleállni az elhunyt testvérének a cipőjébe. nem volt hajlandó helytállni azért a felelősségért, amit Isten rábízott. Ez volt a sógorházasság. Nem csak Izraelben volt ismert ez a szokás, az egész ókori Közel-Keleten ismert volt, és a célja az volt, hogy egy család fennmaradjon. Különösképpen igaz volt ez az Isten népének, Izraelnek az életében. Ott ugyanis minden föld az Úr Istené volt, aki családoknak adta oda használatra, és Isten akarata az volt, hogy azok a családok fönnmaradjanak. És ha erről a családról beszélünk, Elimélek családjáról, majd később látni fogjuk, itt különösképpen egy nagyon különös okból igencsak fontos volt, hogy ez a család fönnmaradjon. No, ez a sógorházasság intézménye. Itt is írtam pár tulajdonságot, kérném a következő diát. Ez a sógorházasság, vagy levirátus célja, az elhunyt testvér nevének és örökségének fenntartása volt. Következő. Az özvegyet feleségül vevő fivér szeretetből, felelősségtudatból és Isten iránti engedelmességtől indítva azt tette, amit Isten látott helyesnek. Tehát ez egy áldozat volt. Ez egy extra lépés volt, mert gondoskodott egy asszonyról, de az a gyermek, aki született, az nem az ő nevét vitte tovább. Az özvegyet feleségül vevő fivér Isten és a családja iránti elkötelezettsége miatt áldozatot hozott másokért, amiből személyesen nem volt haszna. Következőt kérném. Az özvegyet feleségül vevő fivér megszabadított egy asszonyt a nyomorúságos állapotából. Mondtam nektek, akkoriban nem volt nyugdíj, nem volt társadalombiztosítás, nem voltak szociális ellátórendszerek. Ha egy asszony egyedül maradt, nyomorúságos, a hajléktalanságnál is rosszabb sors várt rá. És akkor kérnék a következőt. A sógorházasság az Isten iránti engedelmességnek és az embertárs felé való szeretetteljes megnyilvánulása volt. Tehát beszéltünk eddig a megváltó rokonokról, beszéltünk a sógorházasságról, nem bibliaiskolát tartott, de higgyétek el, fontos lesz ismernünk ezeket a fogalmakat, és akkor végül elérkeztünk ez a furcsa címlaphoz, ami az egész hetünknek a címe volt, ezek a furcsa ákombákomok. Ezek héber betűk, kérem szépen, és a hébert, az pont fordítva kell olvasni, mint a magyar, ugye. Magyarországon mi ilyen irányba írunk, héberek meg visszafele. Úgyhogy most így kell olvasni, és itt azt olvassuk, hogy hesed. Mondjuk együtt? Hesed. Ez nem, mintha tüsszentenél. Hesed. Nem hapci, hanem hesed, jó? De mit is jelent ez a hesed? Mondtam nektek, hogy ma este a Biblia leggyönyörűségesebb szaváról lesz szó. Egy szóval lefordítani lehetetlen. Egy szóval lefordítani lehetetlen. Amikor Naomi 10 éven át kedvesen és hűségesen Istenhez szeretgette menyét Rútot, amikor imádkozott érte, amikor kedvesen bánt vele, amikor nem azt nézte, hogy ez egy moábita, utáljuk a moábitákat, máshogy öltözik, máshogy néz ki, kémost imádja. Fúj! Nem. Amikor szerette. Amikor kedves volt vele. Tudjátok, az micsoda? Előbb mondtátok. Tudjátok, micsoda? Hesed. Amikor Rút vállalta a félelmetes jövőt, Istent, Naomit és az ijesztő idegen földet választott, amikor azt mondta, hogy én követem az Istent. Én elutasítom kémost, akinek gyermekeket kell feláldozni. Én azt az Istent választom, akit Naomi életében látok. És ezért vállalom azt is, hogy elmegyek arra a földre, ahol mindig így fognak rámnézni, hogy a moábita. Ahol valószínűleg soha nem megyek férjhez. Ahol nyomorúság, szegénység vár rám. Vállalom azt, hogy ezt az asszonyt, Naomit, aki nem is vérrokonom, csak az anyósom, ápolom, gondját viselem. Tudjátok, ez micsoda? Ez a hesed. Ez a hesed. Amikor Boáz nem csupán a törvény által előírt minimális mértékben, hanem bőségesen gondoskodott Naomiról és Rutról. Ugye emlékeztek? Tegnap erről beszélgettünk. Mit kellett volna tennie? Engednie, hogy Naomi szinte 4 kézláb egész nap görnyedezve összeszedegessen, összekapargasson egy pár marék gabonát, hogy ne halljon éhen. De mi történt? Kihúzogatott, otthagyott. Ebédhez meghívta, vízzel kínálta, védelmet biztosított számára. Rút alig bírta hazacipelni a napok végén, amit kapott. 50 napon keresztül, amikor bőségesen, áldozatosan, gondviselően, irgalmasan, Isten szeretve látta, hogy Boász hogyan gondoskodik róla. Mindaz, amit Boász tett, sokkal több volt, mint a törvény előírása. Tudjátok mi ez? Ez a hesed. Amikor abban a sötét korban, amikor mindenki azt csinálta, amit jónak látott, mindenki, akkor volt itt három ember, aki azt tette, amit Isten látott jónak, akinek fontosabb volt a másik, mint önmaguk, akik szeretetből készen álltak az áldozatvállalásra. Na, ez a hesed. Hogy mi a hesed? Szeretet. Az Isten és az embertársunk iránti szeretet, az elesettek felé mutatott irgalom nagyon fontos számomra. Azért adtam fel ezt a gyönyörű, egészséges zöldségturmixot. Nem azért, mert nem finom az étel, fantasztikus ételeket kapunk, hanem azért, mert egy csomó finomság van. Gyümölcsök, zöldségek. És a hesed egy kicsit ilyen. Gyönyörűséges fogalmak együtt, ami egy szóval visszaadhatatlan, szeretet, feltétel nélküli, végtelen, Isten és ember iránti szeretet, irgalom. De nem csak ez. Igazság. Ennek a szeretetnek az alapja az igazság. Azt teszem, amit Isten igaznak lát. Sőt, bőségesen teszem. Sőt, örömmel teszem. Hiszek abban, hogy a szerető Isten törvényei, az ő üzenete, az a legjobb dolog az ember számára. És ebben nem csak hiszek, ebben nem csak egyetértek, ez alapján cselekszem, szólok, gondolkozom, kapcsolatokat építek. Ez a hesed. Hűség. Isten hűséges hozzám. És én is hűséges akarok lenni hozzá is embertársaimhoz. Ez a hesed. Szeretet, igazság, hűség, áldozatkészség. Nem félek áldozatot hozni Istenért és más emberekért, mert tudom, hogy Isten gondoskodik rólam. Áldozatkészség, ez a hesed. És talán még van egy elkötelezettség. Történjen bármi, azt akarom tenni, ami Isten szerint helyes. Értsük meg! Ha nem vagyunk 100%-ig meggyőződve arról, hogy Isten létezik és valóság, akkor ennek nincs értelme. Akkor tegyük azt, ami jónak látszik. De Isten valóság, Isten az igazság, Isten létező. És ő ilyen heszeddel tekint rád. És annak örül, amikor te is megteszed a kis lépéseidet, és elkezdesz szeretni, és elkezdesz másokra gondolni. Hogy is kapcsolódik mindez a mai történetünkhöz? Nézzétek csak! Egyszer azt mondta az anyósa Naomi, lányom, majd én keresek neked jó otthont. Mit szeretett volna Naomi? Az, hogy Ruth róla gondoskodjon? Nem. Kérem szépen, Naomi azt szerette volna, hogyha ennek a hányatott sorsú moábita asszonynak, aki fiatalon elvesztette a férjét, akinek nem voltak gyermekei, akinek a férjhez menési esélyei nullával voltak egyenlőek, akit mindenki utált, mert moábita volt, egy migráns, annak végre jó sora legyen. Naomi azt mondta, tudom, hogy rólam gondoskodsz, lányom, de én azt szeretném, ha neked jó lenne. Hesed. És aztán, ami itt következik, ez a furcsa brazil szappanopera, hogy vedd fel a szép ruhádat, illatosítsd be magadat. Már van, aki nevet, lehet is nevetni. Ez nem tartozik a Biblia dicsőséges lapjai közé. Ugyanis Naomi tanácsa, ez nem volt egy bölcs tanács. Nekem két kislányom van, soha nem küldeném őket semmilyen veszélyes helyzetbe. Akinek lánya van, pontosan tudja, hogy miről beszélek. Lányom, illatosíts be magad, mondja Naomi. Vedd fel a szép ruhád, smink, nem mondta, de biztos volt az is, frizura, ugye... Tükör. Boáz már megívott egy pár pohár bort, aztán majd meglátjuk. Jót akar, de nem jól. De Isten a szívét nézte. Hogy ez az özvegyasszony a sok nyomorúsága között egy moábita nőnek a boldogulását akarta elősegíteni. És Isten, aki minden halandónak és minden embernek minden lépését és minden élet pillanatát figyeli, figyelt ezekre az emberekre is. Mert Ruth odament El nem tudom képzelni, mire gondolt. Ruth lefeküdt Boáz lábához. De ami ezután történik, az mutatja azt, hogy Boáz szívében hesed volt. Mert amikor fölriad, és meglátja ezt az asszonyt, és az asszony azt mondja, vegyél feleségül. Ezt mondja, kicsit furcsa, de ezt mondja, vegyél feleségül. Mert te rokon vagy. Akkor nem él vissza ezzel a szituációval. Hanem mit is mond? Áldjon meg az Úr, leányom. Hűségedet most még jobban megmutattad, mint korábban. És amikor itt ez a szó, hogy hűség, az eredeti héber Bibliámban azt olvassuk, hogy hesed. Áldjon meg az Úr, leányom, hogy kijöttél. Ide feküdtél egy 50 körüli férfinek a lábához. Elmondtad, amit se akkor, se most. Nő, nem igazán szokott mondani, vegyél feleségül. Hát ez elég szokatlan még ebben a korban is. Már nem tudom. Én még ilyen régi módi vagyok, elég szokatlan. Mindezt megtetted engedelmességből, áldjon meg az Úr, lányom. Ne félj, én mindent megteszek, érted, de, és itt bukik ki ennek az embernek az integritása, a hűsége, a heszede, de van valaki, aki közelebbi rokon. Mit is mond Boáz? Azt mondja, nekem jogom van arra, hogy a sógorházasság intézményébe belépjek. Nem kötelességem, hiszen Boáz nem volt se testvére, se egészen közeli hozzátartója az elhunytnak. Jogom van rá, de van valaki, aki közelebbi rokon. És Boáz azt mondja, én szeretlek téged, és azt akarom tenni, ami helyes. Azt akarom tenni, ami helyes. Mert Isten itt a szérűn is figyel, neki számadással tartozom a szavaimmal éjjel és nappal, és én azt akarom tenni, ami helyes. Én azt akarom, hogy neked, Ruth, végre jóra forduljon a sorsod, és az anyósodnak jóra forduljon a sorsa. De van egy közelebbi rokon. És a helyes dolog az, hogy ő kapja meg először a lehetőséget. És én ezt fogom tenni. Hesed. Hűség, szeretet, igazság, elkötelezettség. Amikor az embertársamért legyen bármilyen színű, vagy származású, vagy hátterű, amikor az embertársamért én kész vagyok áldozatot hozni, és az ő javát, az én javam elé helyezni. Ugye ebben a korban, amikor minden én rólam szól, amikor az önzetlenség lassan kiveszett, ebben a 21. században, amikor mindenki azt csinálja, amit csak jónak lát, mennyire hiányzik ez a fajta hozzáállás, hogy én az embertársam javát keresem, nem a saját javamat. Ne félj hát, lányom, mindent megteszek, érted, amit csak mondasz, hiszen mindenki tudja, hogy derék asszony vagy. Mindent megteszek, érted. A te javadat akarom. Nem, ez egy, nem egy romantikus történet. Nem egy brazil szappanopera. 3000 évvel ezelőtt, nem. Ez az Istennek átadott életű emberek története. Akik mertek többet és jobbat tenni annál a minimumnál, amit a törvény előírt, akik merték megvalósítani ezt a fajta hűséges, igazságon alapuló, elkötelezett szeretetet, ami a hesed. Ez ennek a története. És aztán reggel, mielőtt elbocsátaná Ruthot, ismét bőségesen megjutalmazza, Naomi pedig elkezd örvendezni. Valami lesz, ez a férfi nem nyugszik addig. Hát majd holnap meglátjuk, hogy miért nem nyugszik, de hadd mondjam el már most, hogy ez a férfi arra készül, hogy egy nagy áldozatot hozzon. Ugye manapság a társkeresés máshogy zajlik, mint akkor. Akkoriban, kérem szépen, a fiúk, lányok 10 éves korukban házasodtak, és a szülők szervezték le a házasságokat. Nem úgy volt, mint most, hogy az interneten ismerkedünk, vagy elmegyünk egy helyre és ismerkedünk, nem. A szülők megszerveztek mindent. Boáz egy 50-es valaki lehetett. Ruth a 20-as éveiben lehetett. Most olyan csak a filmekben van, hogy jaj, de szép 50 éves. Nem. Szó sincs ilyesmiről. Nem tudjuk Boáznak a családi állapotát. Lehetséges, hogy már volt felesége. Az is lehetséges, hogy özvegy volt. De az biztos, hogy ha házasodni akart volna, abban a korban, avval a tekintéllyel, avval a vagyonnal, másnap megházasodhatott volna. Nem az volt itt, hogy itt egy 50-valahány éves valaki, aki mindig elbukott a párkeresés útvesztőiben. Ez egy 21. századi gondolat. Akkoriban egy ilyen jól szituált valaki, akinek földjei, szolgái voltak, ha meg akart házasodni, akkor másnap megházasodott, szó szerint. Tehát nem arról volt itt, hogy jaj, nem találtam meg a kellő feleséget. Itt egy moábita nő, hát persze, hogy őt akarom feleségül venni. Nem. Bármelyik szép lányt elvehette volna Betlehemből, amelyiket szerette volna. Azt értsük meg, ő azt mondta, hogy ez a helyes dolog. Így tarthatom fönn Elimelek nevét. Így segíthetek egy özvegyasszonyon. És én örömmel feleségül veszek egy moábita, akkor így gondolkodtak meg, egy moábita nőt is, hogyha ez a helyes dolog. Mert szeretem az Urat, és szeretem az embertársamat. És örömmel fölnevelem ennek a moábita feleségemnek a gyermekét, aki jogilag nem az én gyermekem lesz, hanem Elimeleké és Naomié. Örömmel megteszem ezt is, mert ez a helyes, ez az igaz. Ez az, ami Isten törvényét beteljesíti. Kész vagyok áldozatot hozni az embertársamért. Ezt mondja Boáz. Ezt mondja Boáz. És ez a gyönyörű történet, ami egy picit, mint egy művésznek az ecsete, vázolja előttünk ezt a gyönyörű ószövetségi fogalmat, hogy hesed. Ez előre mutat valamire. Előre mutat valamire. Kiábrázol valamit. Tudjátok, én életemben először 1986-ban találkoztam a heszeddel. Nem is tudtam, hogy az az. Akkoriban még szocializmus volt, biztos van, aki emlékszik rá, és a gimnáziumban tanultunk filozófiát. Hát az inkább ilyen dialektikus materializmus volt, bevezetés a szocializmusba, de valami furcsa okból kifolyólag ebben a szocialista, kommunista tankönyvben a 20-valahanyadik oldal környékén bent volt néhány bibliai idézet. Én nem értettem, mi volt előtte, nem értettem, mi volt utána, ma se tudom, mit mondott Marx vagy Engels, nem is érdekelt, de ott volt néhány bibliai idézet. Ott volt többek között Pál apostolnak a korintusiakhoz írt leveléből a 13. rész, ahol ilyeneket olvasunk. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik. Nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. És tudjátok, én azóta se olvastam se Marxot, se Engelst, de amikor ezt megláttam, nem hívő, 18 éves kamaszként, annyiszor olvastam újra azt a részt, hogy a lap kiesett a könyvből. 5-10 évvel ezelőtt anyukám a padláson megtalálta azt a könyvet, ott van. Isten megérintett. Megmutatta, hogy létezik olyan szeretet, amit egy szó le sem írhat, mert ez több, mint szeretet, ami elkötelezettségen, hűségen, odaszántságon alapul. Megmutatta, hogy van olyan szeretet, amivel Isten szeret engem. És ez a szeretet, amit itt Rút könyvében látunk, ez pontosan az a szeretet, annak a képe, ahogy Isten szeret téged. Szereti azt is, akinek kisiklott az élete, akit mindenki utál, aki iránt előítélettel viseltetnek, aki özvegy és aki elvált, aki árva, és aki már több páron van túl, és aki ostoba pénzügyi döntéseket hozott, és éppen össze van veszve a családjával, vagy munkahelyi konfliktusai vannak, vagy szégyelli az élete jelentős részét, legyen szó bárkiről, az Isten feltétel nélkül, úgy, ahogy van, szereti. Elkötelezetten, kitartóan, feltételek nélkül. Honnan tudom? Hát onnan, hogy értetek. Akiket így szeret az Isten, értetek, küldte el a fiát, Jézus Krisztust. Hogy azt a nagy terhet, amit lehet, hogy évtizedek óta cipelsz, azt levegye a válladról. Ez a gyönyörű történet, ahol azt látjuk, hogy három ember abban az űrzavaros korban úgy szeretett, ahogyan Isten kéri, hogy szeressünk, Jézus Krisztusra mutat rá, aki pontosan így szeretett téged, és pontosan így szeret téged. Aki, amikor keresztre feszítették, így imádkozott, érted? Atyám, bocsásd meg, mert nem tudja, hogy mit cselekszik. Aki, amikor kirehelte a lelkét, azt mondta, elvégeztetett. Érted? Értem, miattunk. Kifizette a bűn büntetését. aki amikor feltámadt a sírból, megjelent. És nőknek jelent meg, és én biztos vagyok benne, hogy direkt nőknek jelent meg először. Hogy megmutassa, hogy ő szereti azokat is, akiket akkoriban lenéztek, mert Isten minden bűnöst szeret. És nem szab előfeltételeket, nem mondja, hogy változz meg. Nem kell megugrani semmilyen szintet, csak arra kér, hogy fogadd el végre ezt a szeretetet. Ezt a feltétel nélküli örök, az ő hűségén, az ő igényén, kijelentésén alapuló szeretetet. Mert erről beszél Rút harmadik fejezete, hogy létezik ilyen szeretet, ami emberi életeket változtat meg. Ahogy megváltoztatta Naomiét, Rútét és Boázét is, épp úgy megváltoztatja a tiédet is, itt és most is. Itt és most is. Hesed, a legszebb bibliai szó, amit egy szóval le sem lehet fordítani, amiben benne van mindaz, amit az Úr Jézus érted és értem tett, amit nem csak neked akar adni Isten, de amire meg akar tanítani. Ami változás hozhat egy olyan korba, a mikorunkba is, amikor mindenki azt csinálja, amit jónak lát. És amikor hívők elkezdik azt tenni, amit az Isten lát jónak, és egyre bátrabban teszik, mert látják, hogy Isten gondoskodik, na ez a hesed. És ez tud megváltoztatni egyéneket, és családokat, és kisebb és nagyobb közösségeket. Hesed. Ismered-e? Ismered-e azt az Istent, aki így szeret téged? Ismered-e azt az Istent, aki szeret bennünket az összes hibánkkal, bűnünkkel együtt? Akinek így kell lesz, ahogy vagy. Hogy aztán majd ő átformáljon, és megtanítson szeretni. Ismered-e őt? Ahogyan tegnap előtt, és tegnap. Ma is egy közös imádsággal szeretném befejezni ezt az alkalmat. És ha úgy ülsz itt, mint aki csak hallottál Istenről, vagy úgy ülsz itt, mint aki csak féltél tőle, mert úgyse tudok megfelelni. Ha úgy is tudja a hibáimat, meg bűneimet, akkor én már lúzer vagyok, én már elvesztem. Nem. Isten úgy szeret téged, ahogy vagy. Ezzel a fajta hesed szeretettel. És erre akar megtanítani. Kész vagy elfogadni? Kész vagy elfogadni, hogy Isten már megmutatta a szeretetét, mert Jézust elküldte értünk. Kész vagy ezt elfogadni? Imádkozzunk együtt. És ha megszületett a szívedben a döntés, akkor fejezd ezt ki Isten felé. Köszönöm Istenem, hogy minden emberi elképzelést meghaladó mértékben szeretsz engem. Köszönöm Istenem, hogy minden emberi elképzelést meghaladó mértékben szeretsz engem. Az összes hibámmal, bűnömmel együtt, úgy, ahogy vagyok. És ezt a szeretetet odaadtad nekem, mert értem, helyettem, miattam halt meg az Úr Jézus az én bűneimért. Ezt a szeretetet odaadtad nekem, mert értem, helyettem, miattam halt meg az Úr Jézus az én bűneimért. És ő föltámadt és életet ad nekem. Nem érdemlem meg, de életet ad, mert szeret. Uram, én ma este eldöntöm, hogy téged követlek. Meg akarom ismerni a szeretetedet. Meg akarok tőled tanulni másokat így szeretni. Uram, én ma este itt és most eldöntöm, hogy téged követlek. Meg akarom ismerni még jobban a végtelen szeretetedet. És meg akarom tanulni tőled, hogyan szeressek másokat így. Téged követlek, Jézus. Átadom neked az életemet. Téged követlek, Jézus. Átadom neked az életemet. Most kérnék szépen mindenki, tartsa meghajtva a fejét. És becsukva a szemét. Ez most már a harmadik este, amikor hirdetem az evangéliumot közöttetek. Azt szeretném kérdezni, ha valakinek megszületett ez a döntés a szívében, akár hétfő este, akár tegnap este, akár ma este, akkor ha van ilyen valaki közöttetek, egy pillanatra emelje fel a kezét és nézzen rám. Komolyan gondoltad? Igen, nagyon jó. Komolyan gondolta? Igen, nagyon jó. Van-e még valaki komolyan gondolta? Igen. Van-e még valaki komolyan gondolta? Áldja meg az Úr. Komolyan gondolta? Igen. Van-e még valaki komolyan gondolta? Igen. Hátul komolyan gondolta? Áldja meg az Úr. Valaki mi van? Van-e még, aki komolyan gondolta? Valaki még? Imádkozzunk tovább. Uram, a hűséged, a szereteted, az elkötelezettséged felénk, bűnös emberek felé, végtelen. Nem értjük, nem érdemeljük meg, nem tudjuk felfogni, és mégis megtapasztalhatjuk. És köszönöm, hogy ma többen is jelezték, hogy igen, elfogadják Krisztus kegyelmét. Kérlek, kezd el megváltoztatni az életüket most. Kérlek azért, hogy add, hogy ebben a gyülekezetben növekedjenek a szeretetben, az ismeretben, a heszedben. Köszönöm Naomi, Ruth és Boáz példáját. Köszönöm mindazt, amit az életük kiábrázol. Azt kérjük, hogy segíts nekünk, hogy mindezt meg is valósítsuk a saját életünkben, egyre növekvő mértékben. Krisztus nevében kértük. Ámen.